Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Kecsmár Krisztián, Európai Uniós és Nemzetközi Igazságügyi Együttműködésért felelős államtitkár. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Magyarország még 2015-ben indított egy megsemmisítési keresetet a tanács úgynevezett relokációs határozata ellen, ezt hívjuk kvótapernek, de ezzel párhuzamosan a bizottság meg kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal, Lengyelországgal meg Csehországgal szemben a határozat végrehajtásának elmaradása miatt. Hol tart ez a két ügy, és van a kettő között kapcsolat?
Először is szeretném én is a rádióhallgatókat üdvözölni, és köszönöm szépen a lehetőséget, illetve a kérdést is. Mindenféleképpen van kapcsolat a kettő ügy között. Ugye látni kell, hogy 2015. szeptember 22-én a tanács elfogadta egy minősített többséggel az úgynevezett kvótahatározatot. Ugye ez egy ilyen relokációs mechanizmus léptetett életben. Ugye Olaszországból és Görögországból kell bizonyos tagállamoknak bizonyos számban átvenni menekült kérelmezőket. Nem szabad elfelejteni, hogy ezt megelőzően volt egy önkéntes kvóta határozat, ugye ez 2015. júniusában született, ami 40 ezer menekült kérelmezőnek az önkéntes átvételét írta elő azon tagállamok számára, akik ilyen vállalást tettek. Tehát összesen 160 ezer emberről beszélünk. Magyarország 2015. december 4-én megtámadta, hogy egy megsemmisítés iránti kérelmet nyújtott be a bíróságra, ennek a kvóta határozatnak a megsemmisítése iránt. Ugye Magyarországon volt 10 jogi érve, ezt majd később részletesen ki fogom tudni fejteni, ami alapján ugye elindult az adókapok, ugye kereselt, ellenkereselt, ellenkérelem, válasz, viszonválasz. Több ugye tagállam is érintett az ügyben, ugyanis Lengyelország beavatkozott Magyarország oldalán, illetve Magyarország mellett Szlovákia is megtámadta ezt a kvóta határozatot, illetve a tanács oldalán pedig egy uniós intézmény, az Európai Bizottság avatkozott be, illetve több tagállam, olyan, mint Olaszország, Görögország, Franciaország, Németország, Svédország vagy Belgium. Tehát alapvetően látjuk, hogy itt az erőviszonyok egy kicsit kiegyenlítettenek. Ezt követte a PER, ugye a tárgyalás 2017. május 10-én és 2017. július 26-án IFBOT főtanácsnok ugye előterjesztette az indítványát, amiben alapvetően azt javasolja a bíróságnak, ugye hangsúlyozza, hogy javasolja, hogy a magyar és szlovák keresetet visszautasítsa el.
Álljunk meg itt egy pillanatra. A főtanácsnok javaslata az mennyiben köti a bíróságot, illetve a főtanácsnok anyagából dolgozik-e a bíróság, vagy van lehetőség új érvelés előterjesztésére?
Azt látni kell, hogy a főtanácsnok az egy ilyen tanácsadó szervként működik a bíróságon. Tehát ugye nem minden esetben jelölnek ki főtanácsnokot, csak akkor, amennyiben az érintett tanácskamara úgy érzi, hogy neki szüksége van egy ilyen főtanácsnoki iránymutatásra. Ugye semmiféleképpen nem köti a bíróságot. Mindazonáltal a statisztikák azt mutatják, hogy alapvetően figyelembe szokták venni ugye a főtanácsok indítványnak a tartalmát. Mégis kiszeretném emelni, hogy az utóbbi időben három nagyon fontos ügyben főtanácsnoki indítványokat egész egyszerűen nem vette figyelembe a bíróság, pont ilyen kiemelt menekültügyi eljárásokban. Az egyik volt az egyik ilyen ügy volt a belga vízumügy, amiben a Mengozi főtanácsok indítványát utasította el lényegében a bíróság, illetve a július 26-án is kijött ugye a főtanácsnoki indítvány napján, kijött két másik ítélet, az osztrák-szlovén határügy, illetve egy német menekültügyi kérdés, amiben a Sárszon főtanácsnok indítványát nem fogadta el a bíróság, tehát homlokédenest mást ítélt meg a bíróság, mint amit a főtanácsnokok előírtak.
Ezek viszont nem irányadóak a későbbiekre.
A későbbiekre ezek semmi
főképpen nem. Jó tudja, hogy most ebben az ügyben mit fog csinálni a bíróság?
Hát ezt nem lehet tudni. Azt azért látnék, hogy alapvetően amikor az ember elolvassa, hogy ezt a főtanácsnok indítványt, hogy ez eléggé egy vaskos anyag, ez több mint 100 oldal, hogy attól függ, hogy milyen formátumban nyomtatja ki az ember. Tehát ez egy hosszú anyag, és hát alapvetően nem volt 100%-osan meggyőző. Tehát nem tudom, hogy belemenjünk a különböző jogi érveknek az ismertetésébe, de alapvetően nem biztos, hogy egy jó ítélet születne abból, hogyha a bíróság 100%-osan ugye magájú.
Az ellenérdekű fél számára a másik fél érvelése az ritkán szokott 100%-osan meggyőző lenni, mert az elég furcsa volna. Éreztek-e olyat, hogy a magyar érvelésben az 5 jogi, 4 eljárási, meg 1 korlátozott hatályúból valami majdnem átvitte a főtanácsnok lécét? Vagy úgy látták, hogy merev az ellenállás?
Hát látni, hogy itt azért többfajta probléma merül fel. Tehát ugye az egyik az, hogy, és akkor tényleg nem akarok nagyon részletekbe menni, de az egyik probléma az a jogalapnak a kérdése. A jogalapnak a kérdése pedig egy olyan új rendelkezés, ami nem teljesen új, de még egyszer sem használták. Tehát nincsen iránymutató ítélkezési gyakorlat. Tehát igazából most először szembesül a bíróság azzal, hogy hogyan kell értelmezni ezt a jogalapot. A másik pedig, hogyha rákérdez, hogy ellenérdekű félként természetesen nem tudjuk meggyőzőnek nevezni a főtanácsnok indítványt, viszont volt egy azért egy pont, amikor tényleg azért elég, hogy is mondjam, tehát amikor olvas az ember az indítványt, akkor mégiscsak látja, hogy ez végül is elfogadható érvelés is lehetne, vagy akár nem. És amikor volt egy pont, amikor egyértelműen látszott, hogy nem elfogadható az érvelés, ez pedig az Európai Parlamentnek a megfelelő konzultációnak a hiánya. Ott a jogi hiátusokat lényegében ilyen szolidaritás, sürgősségnek a szükségessége, illetve többször is hangsúlyozta azt, hogy ilyen esetekben a szabályok rugalmasságára van szükség.
Mert ezek pedig, nem jogi kategóriák, úgy látják,
hát hogy
ezekkel
a szabályok rugalmas, hogyha valaki leírja azt, hogy a szabályoknak rugalmasoknak kell lenni bizonyos esetekben, akkor az egyértelműen azt jelenti, hogy ez jogilag nem megfelelő.
De akkor ebből az is következik emberi számítás szerint, hogy a bíróság előtt ez a fajta főtanácsnoki érvelés nem állhat meg, mert jogon kívüli érvelés, érzelmi politikai típusú?
Hát az Európai Parlament konzultációnak hiányának elmaradás az egyértelműen egy ilyen érzelmi, hogy is mondjam, kérdéseket vetett föl. Ugyanis maga az Európai Parlament is érzelmi alapon nem avatkozott ebbe a perbe, már viszont maga is úgy ítélte meg, hogy ővele nem konzultáltak megfelelően. Tehát, hogy ez egy olyan pont, ami mindenféleképpen, hogyha a bíróság úgy szeretne érvelni, hogy a főtanácsnok úr azt leírta, az jogilag elég érdekes lesz.
De ha így érvel a bíróság, csak teljesen hipotetikusan futtassuk végig a folyamatot, akkor az ellen bármilyen jogorvoslat elképzelhető?
Nem.
Vagy a bíróság végül is úgy érvel, ahogy érvel? És az a pont az ügy végén?
Az a pont az ügy végén, igen. Tehát, hogyha a bíróság leteszi a pontot a mondat végére, akkor itt annak a mondata. Itt lesz a mondatnak a vége ebben az ügyben.
Magyarország ebben az ügyben, az úgynevezett kvóta perben, hát felperesi pozícióban van, ha szabad ezt a fogalmat használni, de a kötelezettségi szegési eljárás végén kijöhet ugyanebben az ügyben egy alperesi pozíció is. Akkor ugyan két ügyet összevonják, mint egy nemzeti bíróságról? Hogy néz neki az ügy?
Hát azt látni, hogy a két ügyet így ebben a formában nyilván nem lehet összevonni, miért nem, ugyanis ennek ez az ügy lényegében ennek a kvótapernek a vége felé járunk, a végénél tartunk. Ugye volt a főtanácsok indítvány, tehát hogy előre láthatóan az ősz elején itt várható egy ítélet. Tehát, hogy az volt egy érdekes momentum, hogy a bizottság úgy indított el a kötelezettségszegés eljárás, hogy nem várta be ugye az ítéletet ugye ebben az ügyben. Másrészt ugye azt is látni kell, hogy ez a kvóta határozat, ez a tanácsi határozat alkalmazhatósága az 2017. szeptember 26-ig 6-án bezárul lényegében. És lehet, hogy erre volt tekintettel is, ugye kötelezettségszegési eljárást indított három tagállam ellen. Ugye Magyarország, Csehország és Lengyelország, ahogy ön is említette. Ez azért mindenféleképpen kérdéseket vett föl, mert azért tudjuk, és a bizottság is nagyon, nagyon, nagyon jól tudja, és van olyan régóta, hogy lényegében nem három tagállam nem tartja be ezt a határozatot, hanem ennél azért jóval több, ugyanis idáig hozzávetőlegesen 25 ezer ember lett áthelyezve. Tehát az imént is számlítettem számokat, hogy itt 120 és 40 ezer emberről beszélünk, az összesen 160. Hogyha 160-ból kivonjuk a 25-öt, akkor mi mindig jól látjuk, hogy nem a magyar elmaradás az, ami ezt a számot kiteszi.
De ez jogi típusú érvelés, mert a főtanácsnok is érvelt azzal, hogy éppen a magyar, a cseh meg a lengyel ellenállás volt az, ami a szerinte eredetileg jó elképzelést, az eredeti határozatot lerontotta, vagyis annak a teljesítményét gyengítette. Ez ugye ez hipotetikus állítás, mert jó ég tudja, hogy mitől gyengült le.
Hát ez kicsit megmosolyogtató érvelés, ugye. Tehát, hogy mondom, amikor lényegében 135 ezer ember nem került át helyezésre azon tagállamok által, amelyek megszavazták ezt a határozatot, ugye nem lehet újra mutogatni egy-két tagállamról, hogy akkor miattuk nincsen, vagy hogy ez nem került realizálásra ezek a számok. Egyértelműen ki lehet mondani, hogy a kvóta határozat igazából ez kudarcba fulladt. Tehát, hogy ez nem, és nem azért, mert hogy ellenállás volt bizonyos tagállamok része, hanem egész egyszerűen azért, ami miatt ugye alapvetően nyilván van alkalmatlan, hogy ezt a problémát megoldja. Ugyanis hihetetlen nagy a másodlagos mozgásnak a kérdése. Tehát, hogyha valakit átteszünk, tudom is én, Olaszországban mondjuk Észtországban, nem biztos, hogy ő Észtországban fog maradni, hanem fog menni Németországba.
De ezzel például miért nem érveltek? Ez nem jogi típusú érvelés.
Hát ez önmagában nem jogi típusú érvelés.
Értelmetlen, mert nem lehet senkit ragasztóval oda ragasztani ahhoz a székhez, ahová őt elszállították.
Érveltünk, hogy itt az arányosság kérdésénél jön fel ez a típusú érvelés, hogy akkor most mi nyilvánvalóan alkalmatlan, hogy ez mindegy, ez is egy ilyen elég bonyolult, hogy tehát alapvetően nagyon nagy diszkrécia, széles diszkréciós jogkörrel rendelkezik a tanács az ilyen típusú szabályozásnál, tehát hogy csak az aránytalan, ami nyilvánvalóan alkalmatlan ugye a probléma megoldására, mi érveltünk a nyilvánvalóan alkalmatlan jelzővel, viszont azt is bizonyítani kell, hogy akkor, amikor elfogadták ezt a jogszabályt, akkor már mindenki számára egyértelmű volt, hogy ez nyilvánvalóan alkalmatlan.
Tehát magyarán nem a későbbi tapasztalatok alapján összegyűjtött tudásból kell, igen, megmondani, hogy akkor már mi mondhattuk volna, hogy alkalmatlan, mert akkor azt senki nem tudta még.
Igen, de ez mondjuk szerintem egész logikus, hogy a másodlagos mozgások, főképp ugye abban a migrációs válságban, ugye, ami 2015 nyarán azért észlelhető volt az Európai Unióban, mindenki tudta, hogy tehát lényegében ezek a menekült kérelmezők, vagy gazdaságmigránsok, teljesen mindegy, hogy hívjuk őket, milyen irányba mennek, és hol mennek, és milyen célból érkeztek Európába. Tehát nem azért, hogy Észtországba menjenek, ezt mindjárt tudjuk.
Az most így augusztus közepe felé állítható-e, hogy a bírósági, a kvóta pernek később lesz vége, valószínűleg, mint ahogyan az eredeti relokációs határozatban megjelölt időszak a szeptember vége lejár. Magyarán elképzelhető-e, hogy bármilyen kötelezettséget a bíróság Magyarországra az eredeti határozat végrehajtásának ügyében kiszab?
A bíróság ugye azt is látni kell, hogy a bíróság miről fog ítélni. Tehát a bíróság ugye kapott kettő keresetet, egy szlovákot és egy magyart, ami arra kéri őt, hogy semmisítse meg a kvóta határozatot. A bíróság annyit tud mondani, hogy most megsemmisítem, vagy nem semmisítem meg. Azaz elfogadom ezt a kérelmet, vagy nem fogadom. Ha visszautasítja, akkor nem történik semmi, egyfajta status quo van. Ugyanis ez a kvóta határozat, ez a tanácsi határozat, ez nem lett felfüggesztve azáltal, hogy Magyarország és Szlovákia bírósághoz fordult, tehát ugyanúgy végrehajtandó ebből a szempontból. Tehát többlet, kötelezettség nem fog előállni azáltal, hogyha esetleg Magyarország és Szlovákia kérelmét visszautasítja a bíróság.
Ha nem utasítja vissza, és megsemmisíti az eredeti relokációs határozatot, akkor viszont minden borul, nem?
Nem kell feltétlenül mindennek borulnia, igen. Tehát, hogy ha megsemmisíti, akkor megsemmisíti, akkor ugye tehát, hogy alapvetően a tagállamokon a jövőre nézve nem lehet számon kérni ezeket a kötelezettségeket, viszont ugye lehetőség van a bíróságnak arra, hogy kimondja, hogy az eddigi áthelyezett embereknek a jogi státuszát ez nem fogja érinteni. Tehát erre van lehetőség, ezt a szerződések biztosítják ezt a lehetőséget.
Tehát az nem fordulhat elő, hogy az eddig áthelyezett emberek egyszer csak a senki földjére kerülnek, mert nincs olyan határozat, ami alapján őket korábban
mozgatták. Tehát hogyha a bíróság megsemmisíti ezt a határozatot, akkor a múltban előállt jogi helyzeteket azt fogja tudni kezelni.
Ha a bíróság ezt bármilyen irányban is dönt az úgynevezett kvóta perben, akkor van-e tovább lépési igény Magyarországon? Abban az esetben, hogyha megsemmisíti, akkor kimondhatjuk, hogy győztünk, és ilyen nincs. És ha nem, akkor mi a kimenet?
Hát, hogyha Magyarország nem győzött, akkor igazából status quo van, tehát azért mondom, tehát ugyanaz az állapot van, mint ami ma is van, azt látni kell, ahogy jelezte, az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított ugye három tagállammal szemben, És nyilván akkor ezek a kötelezettségszegéssel jár sokat, ugye a bizottság, a bírósági szakasz is elvihetje.
Elviszi a bíróság az ugyanebben az ügyben indított kötelezettségszegési eljárásokat a bírósági szakaszba, akkor ott ugyanaz a jogi érvelés fog megjelenni, mint ami az eredeti kvótaperben megjelent, vagy más?
Nem, akkor mindenféleképpen más érvelés fog megjelenni. Ugye most az Európai Bizottság például Magyarországon azt kéri szám, hogy 3 havonta nem tesz jelentést. Tehát ez egy olyan...
De miről?
Lényegében, hát hogy hány menekültet venne át, stb. Mm-hmm. Tehát, hogy nyilván összekapcsolódik azzal, hogy hogyan kellene végrehajtani ugye ezt a határozatot. Tehát teljesen más alapon nyúlna hozzá ugye a kötelezettségszegési eljárásban.
Mm-hmm. Hol tart most ez a kötelezettségszegési eljárás?
A kötelezettségszegési eljárás az nagyon, nagyon gyorsan halad előre. Azt látni kell, hogy az Európai Bizottság 3 hónap alatt 5 kötelezettségszegési eljárásban adott a 2 hónapos választási határa időtől eltérően 1 hónapos, illetve 4 hetes határidőt. Ez mindenféleképpen aláhúzandó, ugyanis ez alapjai azért, hogy is mondjam, a védekezéshez való jogot azért sértheti.
De vészhelyzetben lehet ennek indokoltsága, amikor gyorsan kell az eljárásokat csinálni.
Alapvetően ennek lehet indoka, de ezt akkor indokolni is kellene.
De nem indokoltak, csak azt mondták, hogy 2 helyett 1 is kész.
Igen, tehát alapvetően erről van szó, hogy 2 eljárásban nem kaptunk indokot, pont a kvótánál kaptunk indokot. Ugye 2 dologra lehet hivatkozni arra, hogy a sürgősségre, illetve az, hogy az eljárás megindulása lett az érintett tagállam már tisztában, teljes mértékben tisztában volt a bizottságnak a jogi érvelésével. Tehát mondom, a kvóta kapcsán kaptunk egy ilyen indoklást, hogy arra mi lesz a magyar válasz, azt még nem szeretném megelőlegezni. De a másik 2 ügyben ugye majd akkor azokról is fogunk beszélni röviden, ugye a nemzeti felsőoktatási törvényről szóló, illetve a külföldről támogatott szervezetek kapcsán nyitott a közértségszegési eljárásokban nem merültek fel indokok.
Még eredetileg a kvóta kötelezettségszegési eljárásnál. Itt mit szeretne a bizottság elérni? Mit kellene tennie Magyarországnak, hogy azt mondja, hogy visszavonom, megállítom, nem megy tovább a kötelezettségszegési eljárás? Világos-e ennyire a követelmény, amit mondanak?
Alapvetően látni kell, hogy kicsit távolabbra mennék. Tehát a bizottság, a Jean-Claude Juncker fajta bizottság ugye zászlóra tűzte, ugye egy politikai intézmény. És mivel egy politikai intézmény, ezért vannak politikai ügyek. Úgy érzem, hogy mind a három, ez a három ügy, ezek alapvetően politikai ügyek, és nem feltétlenül jogi érvekről van szó. És ez azzal is párosul, hogy a bizonyos biztosok azért elég egyértelművé tették, hogy mit gondolnak ugye ezekről az ügyekről. Tehát érezzük a politikai jelleget. Ezt csak azért mondom, hogy tehát alapvetően kötelezettségszegési eljárásoknak a részleteit úgy nem nagyon szoktunk, hogy is mondjam, tehát így felfedni, ugyanis az egy olyan levelezés, ami az Európai Bizottság és a tagállam között zajlik, és nyilván erre odafigyelünk, és ez fontos. Csak azért szeretném jelezni, hogy alapvetően elég kevés a mozgásterem, hogy mit tudok ezzel kapcsolatban elmondani.
Jó, nyilván nem fogja fölfedni a magyar kormány tárgyaló delegációjának lapjait.
Úgy bizony.
Akkor viszont visszamennék arra a megjegyzésére, hogy ezek politikai típusú ügyek. Az egy szokatlan dolog, hogy egy politikai jellegű bizottság a politikai céljait jogi eszközökbe csomagolja? Hát még egy szerencsés dolog, hát nem háborút indít legalább.
Mindenféleképpen ez egy háborúnál sokkal jobb. Alapvetően nyilván ugye ez az adott intézménynek a saját belátására kell bízni, hogy hogyan apostrofálja magát, és hogyan szeretne működni és funkcionálni. A kötelezettségszegési eljárásoknál azonban mindenféleképpen meg kell jegyezni azt, hogy ez egy alapvetően ugye a bíróság előtti szak, tehát a bíróságot megelőző szakasz, az egy közigazgatási szakasz. Ott azért vannak bizonyos eljárási szabályok, tehát ugye arra azért mindenféleképpen oda kell figyelni, mert akkor is, hogyha Hogyha politikai indítatásból úgy gondolja valaki, akkor mégis a kötelezettségszeg is eljárás kell indítani. Tehát ez egy bizonyos forma és tartalmi követelmények azért ennek ellenére adottak.
Hol tart a ugye magyar válasznak, valamikor szeptemberben kell majd megérkeznie a bizottsághoz?
Ez még ennél is gyorsabban megy. Nem, július 26-án, ugye, amikor kijött a főtársak indítatás, aznap jött ki az indoklásra látott vélemény, tehát ez már kötelezettségszegési eljárásnak a második szakasz, a második fázisa. Ez azt jelenti, hogy nekünk erre kaptunk 4 hetet, tehát augusztus 23-án fogjuk ezt majd megválaszolni, tehát nagyjából 1 hét múlva, és akkor azt jelenti, hogy onnantól kezdve a bizottság bármikor ugye a bírósághoz fordulhat.
Ugye, ha a bizottság az Európai Bírósághoz fordul, akkor annak az eljárásnak is két kimenete lehet valószínűleg. Mi történik akkor, hogyha a bizottság álláspontját osztja a bíróság, és mi történik akkor, hogyha nem? Mit kell csinálnunk?
Ez ugye attól függ, hogy a bizottság pontosan milyen érvekkel és milyen jogi alappal fog a bírósághoz fordulni.
Ugye ezt még nem tudjuk, ez majd a bíróság előtt nyilvánul.
Ez egy jó kérdés. Alapvetően tudjuk is, hogy tehát a bizottság csak azok az érvekkel fordult a bírósághoz, amelyeket ugye már prezentált az adott tagállam számára. Tehát amiket mind nagyjából látunk, csak mondom, ezzel kapcsolatban azért vannak bizonyos fenntartások, hogy egész pontosan akkor ez mire is terjed ki, mondom. Ez megint egy olyan kérdés, amely nem mehetek bele részletesebben.
De a bizottság az a kvótával kapcsolatos valamilyen cselekvés végrehajtására kérheti kötelezni az adott tagállamot? Például ez esetben Magyarországot? Vagy...
Hát nyilván ez lenne a logikus kimenetel.
De arról már egy kvóta per addigra hoz egy határozatot.
Igen, de hát ugye a határozat ez lehet negatív, mondjuk például a magyar és szlovák kereset tekintetében, tehát felmerülhet az, hogy a bizottság akkor nyilván számon kéri, remélhetőleg nem csak ezen a 3 tagállamon, hanem akkor az összes tagállamon a kötelezettségét. Na most az azt is látni kell, és ugye itt van egy ilyen kis nehézség azért, legalábbis az én olvasatomban, az pedig az, hogy ez a kvóta határozat, ez 2011. szeptember 26-áig alkalmazandó. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, mert ugye az időkeret, az idősávnak a kérdése az alapvetően a kvóta per tárgyát is képezi. Ugyanis ugye a jogalap, ugye azt mondja ez a 78.3 cikk, hogy ugye sürgősség esetén átmenti intézkedéseket lehet elfogadni. És ugye a kérdés kvóta per, hogy ez most mennyire átmenti intézkedés, egy 2 éves átmenti intézkedés. És hát ugye Ivbot főtanácsnok az indítványában leírta, hát ugye nyilván ez csak akkor átment egy átmenti intézkedés, amennyiben ez ilyen nagyon szoros, nagyon szűk időkeretekben van betuszkolva, és abból az igazából attól nem lehet eltérni. És akkor most jön elő ugye az a kérdéskör, hogy akkor most melyik érvelés kell magunkévá tenni. Tehát az, hogy akkor egy nagyon szűk időkeretbe kell gondolkodunk, vagy az, hogy esetleg, amit a bizottság is ugye mond a különböző jelentéseiben, hogy 2011. szeptember 26 után ugyanúgy végrehajtható. Tehát akkor innentől kezdve felmerül az a kérdés, hogy akkor most akkor dönteni kell, hogy most A vagy B, csak ugye az a probléma, hogyha azt mondjuk, hogy csak egy szűk időkeret, akkor Magyarországnak meg kell nyerni a kvótapert. Ha azt mondjuk, hogy ennél egy tágabb, akkor pedig...
De egy kötelezettségszegési eljárás bírósági szakaszában a bíróság az eredeti relokációs határozatot, ami 2017. szeptemberéig szabta meg a cselekvés határidejét, meghosszabbíthatja? Mondhatja azt, hogy akkor tessék tovább vinni, mert ez a döntésem?
Hát elvileg nem erről szól ez az ügy.
És csak arról dönthet, amit valamelyik
fél... Hogy vagy megsemmisítünk, vagy mert hát nem, azért nem egészen, tehát hozzátehet bizonyos dolgokat, saját önszántából, de ez azért tényleg nem lenne már szerencsés.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Kácsmár Krisztián, Európai Uniós és Nemzetközi Igazságügyi Együttműködésért felelős államtitkár az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják.